Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban dr. Téglás Pétert.
Szervusz, jó napot kívánok!
A héten már megint learadtam 3 dicséretet a műsorunkra. Nem tudok olyan helyre menni szinte, virágboltban, és mi a kedvenc műsor? Te vagy. Mi lesz a mai menü?
Mindenekelőtt természetesen én is nagyon örülök ennek, és azért ezek a féle dicséretek egyfajta felelősségét is jelentenek, és egyre inkább érzem a felelősség súlyát, nevezetesen az, hogy valóban érdekes, és mindenki érdeklődésére számot tartó könyveket, illetőleg filmeket ajánljak. A mai napon Acél Endrének az Acél Sodrony című könyvét szeretném ajánlani. Rögtön pontosításként hozzáteszem, hogy ezzel a címmel összesen 5 könyv jelent meg. Tudnilik, a könyveknek az a szerkezete, hogy a 1945 utáni történelmet foglalja össze fejezetekben. Acél Endre egy újságíró, egy enciklopédikus tudású újságíró, akinek volt egy rádióműsora az ezredfordulót követően a Klubrádióban, ahol ezzel a féle ismeretterjesztéssel foglalkozott, és az ott elhangzó szövegből írta meg ezeket a könyveket.
Tehát, ha jól értem, hasonló műsora volt, mint amit mi igyekszünk itt a hallgatók rendelkezésére bocsátani, tehát izgalmas könyveket, filmeket ajánlott a hallgatóknak.
Természetesen nem hasonlíthatom saját magamat Acél Endréhez, valóban elképesztő tudása és tájékozottsága volt, tényleg újságíró, aki a rendszerváltás környékén nagyon komoly szerepet töltött be a televízió életében, ha jól emlékszem, volt a tévéradónak a főszerkesztője, az utána pedig különböző országokban külpolitikai tudósító, a legkülönbözőbb sajtótermékeknek a főszerkesztője, és hát, ahogy az előbb említettem, a Klubrádióban hosszú időn keresztül ment ez a műsor folyam, amelynek hát ugye az volt a címe, hogy Acél Sodrony, és ennek az anyagából írta meg ezeket a bizonyos könyveket. Na most éppen ezért pontosítani kell, mert az Acél Sodronyból az első kötetet szeretném ajánlani mindenekelőtt a hallgatóknak a figyelmébe. Hozzáteszem, hogy érdekes módon az első kötet született a legkésőbb.
Mikori könyvről beszélünk egyébként? Mennyire friss ez a könyvsorozat?
Ez egészen friss, hát viszonylag friss, inkább így fogalmaznék. 2014-ben jelent meg. A korábbi kötetek, amelyek a 60-as évekről szóltak, azok 2010-ben, ugyancsak 2010-ben a 70-es évekről szóló kötet, majd a 80-as évekről szóló kötet 2011-ben, és van egy a sorból kilógó, éppen ezért nem számoltam bele a könyvek közé, de szintén Acél Sodrony, itt a sportról van szó, és 1962 és 89 közötti eseményeket foglalja össze, ez 2012-ben, és mondom, az első, amelynek hát ugye elvileg a legkorábban kellett volna megszületnie, ez 2014-ben. Ami különlegessé és különösen élvezhetővé teszi ezt a könyvet, az pedig az, hogy tulajdonképpen egy kettő szerkezetet hoz létre, alapvetően a magyar történelemmel foglalkozik, tehát ebben a kötetben 1950-től 54-ig, és a magyar események mellé állítja a világeseményeket. Tehát diákoknak, tanároknak, egyszerű érdeklődőknek segít eligazodni, ami talán nem is baj, mert sokszor túlságosan a saját dolgainkkal foglalkozunk, és nem figyelünk arra, hogy mennyire befolyásolta a mi mindennapi életünket a világ, milyen világesemények azok, amelyek meghatározták a magyarországi eseményeket is.
Nagyon örülök, hogy erről beszéltél. Ma a legtöbb tudományágban szinte újra felfedezik a rendszerben való gondolkodást, tehát hogy soha nem egy valamit ítélünk meg önmagában, mert annak a működése teljesen szorosan összefügg az egész résznek a működésével, a rendszer működésével, és ez annyira jó, hogy ez a szemlélet elterjed. Például a diákoknak jót akarunk, de hogy közben az egész rendszerbe ez a jó esetleg pont rosszá fajul, tehát ezt nagyon sokszor éljük át, hogy rendszerbe kéne gondolkodni, akkor itt most látjuk a magyar történelmet és a világtörténelmet egyben.
Igen, ezt csak megerősíteni tudom, és mélységesen egyetértek ezzel a féle megközelítéssel. Én úgy gondolom, hogy a magyar történelmi szemlélet egyik hibája, hogy időnként megfeledkezik arról, hogy a világ eseményeivel párhuzamba állítsa, és megfeledkezik arról, hogy azt a féle meghatározottságot és kényszerpályákat bemutassa, amelyen a magyar történelem haladt.
Pedig hát volt jó néhány ilyen, akár az első világháborút, nézzük akár a másodikat.
Szóval tulajdonképpen mondhatnák az, hogy csak ilyen volt. Na most különösen igaz ez az 1950-től 54-ig terjedő időszakra. Azt hiszem nem tévedek, ha azt mondom, hogy a magyar történelemnek egyik legsötétebb időszaka volt, amely ebben az időszakban megsemmisítette a magyar tradicionális társadalmat, tehát a kommunizmusnak ezek a legsötétebb évei voltak, amikor az orosz kommunizmus a legnagyobb súllyal nehezedett ránk, és határozta meg a mindennapi életünket.
Acél Endre, újságíró Acél Sodrony sorozatából az elsőről mesél nekünk dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk az ajánlót.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést dr. Téglás Péterrel. Acél Endre, Acél Sodrony című sorozatáról meséltél nekünk, és azon belül ígérted, hogy az első kötetről fogsz legrészletesebben beszélni.
Mindjárt a fejezet címeket sorolnám, és néhány általam érdemesnek tartott fejezetnél megállok. Rögtön mindjárt az 50-es éveknek azzal a történetével foglalkozik, hogy az AVH 5 éves. Leírja azt az ünnepség sorozatot, amelyben hát az AVH-t, amely minden idők egyik legszörnyűbb titkosszolgálata volt Magyarországon, miként kellett a magyar embereknek ünnepelni. Ezzel párhuzamosan foglalkozik, ami nagyon fontos, megint csak nagyon fontos, és visszautalnék korábbi megjegyzésemre, hogy a tradicionális magyar társadalom és jogrendszer megsemmisítése, foglalkozik a kötet Rákosi közigazgatási reformjáról, tehát magyarul a tanácsrendszer bevezetéséről 1950. január 1-től. Nem igazán tudatosítjuk, hogy milyen nagyon súlyos következményei voltak ennek. Foglalkozik a nemzetközi életben Vietnámmal, foglalkozik a finnekkel, a Szovjetunió beli kolhozosításnak Magyarországra kiterjesztésével, foglalkozik a Szovjetunióban ebben az időben föllángoló McCarthy korszakkal, amely szintén egyfajta boszorkányüldözés volt, és szeretjük olyanként beállítani, hogy hát ez szörnyű és elviselhetetlen igazságtalanságokat okozott az amerikai értelmiségnek, elsősorban az amerikai értelmiségnek. Ne hasonlítsuk össze, hogy ugyanebben az időszakban mi történt a Szovjetunióban. A McCarthy korszakban legfőjebb az állását veszítette, a legsúlyosabb esetben. A Szovjetunióban viszont az érintett személy az életét veszítette el. Hát azért van egy kis különbség a kettő között. Foglalkozik irodalmi művekkel. Foglalkozik azzal, hogy Déri Tibornak a Felelet című művét, amelynek megvoltak az előzményei, miként fogadták ebben az időszakban. Természetesen az író próbált igazodni ahhoz a szocialista realizmusnak nevezett stílus irányzathoz, amely ebben az időszakban kötelező volt, és foglalkozik azzal a szörnyű ideológiai letorongolással, amely Révai Józsefnek a nevéhez fűződik. Ami különösen érdekes, és ez végigvonul az egész köteten, hogy a koreai háború meglehetősen részletesen ismerteti, mert a koreai háborúnak nem is gondolnánk, hogy gazdasági és kulturális szempontból is milyen jelentősége volt a korabeli világban.
Mikorról beszélünk?
1950-ről, hát ugye ebben az időszakban dönt úgy, ugye Kim Ir-sen, hogy lerohanja Dél-Koreát. Tudnék, a II. Világháború után ugye a Korea északi részét a Szovjetunió, ugye Mandzsúliából benyomulva az északi részét a Szovjetunió foglalta el, a déli részét viszont az amerikaiak foglalták el. És a 37. szélességi fokon volt egy demarkációs vonal, és ennek mentén ketté szakadt az ország, és 1950-ben a kommunisták úgy gondolták, hogy elég erősek ahhoz, hogy az egyesítést a reájuk jellemző erőszakos módszerekkel valósítják meg, valóban lerohanták szinte az egész délt, és az amerikaiak közbeavatkozása az, amely meghátrálásra kényszerítette őket. Ezzel párhuzamosan egy nagyon érdekes epizóddal is foglalkozik, egy AVH vezér halála. Most ez egy meglehetősen szörnyű dolog. Egy Szűcs Ernő nevezetű ezredes, aki hát ugye a Szovjetunióból tért haza, nagyon fontos pozíciót töltött be az AVH-n belül, lényegében Péter Gábornak az egyik helyettese volt, és ugye azok a kisszerű és borzalmas kegyetlen játszmáknak, amik az AVH-n belül zajlottak, lett az áldozata, róla, aki a szovjet hűségéhez kérdés nem férhetett, rásütötték, hogy amerikai kém, és vallatás közben agyonverték. Szűcs Ernő, most ne foglaljunk állást abban a kérdésben, hogy mennyire érdemelte meg, meg mennyire nem érdemelte meg, de korábban a legkegyetlenebb verő embere volt, vagy a verés irányítója volt, mondjuk például a Rajkperben Szűcs Ernő.
Ezt nem állom meg, hogy ne kommenteljem. Sokszor szokták mondani, hogy aki szelet vett, vihart arat, az Úristen nem verbottál, hanem visszakapjuk azt nagyon-nagyon sokszor, amit okoztunk, és ez valahol azt gondolom helyes is, szagoljuk azt, amit teremtettünk.
Hát ez bizony így van, ez viszont így van, emberileg lehet ez sajnálatos, én a magam részéről a hozzá hasonló gyilkosokkal kapcsolatban egyetlen módszert tudok ajánlani és ismerni, a jogállami módszert, bíróság elé kell állítani, és a törvényben előírt a büntetést vele szemben ki kell szabni. Na hát természetesen mondjuk erre a kommunista Magyarország nyilvánvalóan nem volt alkalmas. 1951-ben a koreai háború megindulása után MacArthur tábornokot az amerikai kormányzat leváltotta. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye MacArthur a II. Világháború hőse volt. Hát gyakorlatilag az ő nevéhez fűződik Japánnak a legyőzése, és hát az a nagyon híres film, amelyben a cirkálón a japán vezetőkkel aláírattatja a fegyverszünetet. Ezt követően pedig hosszú éveken keresztül volt Japánnak a kormányzója, tehát ugye amerikai megszállás alatt volt Japán, és nagyon sokat köszönhet neki Japán. Tehát azért ez egy nagyon érdekes és nagyon ellentmondásos szerep. Tulajdonképpen a demokratikus intézményeket egy enyhe erőszakkal ő vezettette be Japánban. Tegyük hozzá, ritka bátor ember volt, mert a főhadiszállása és a szállása között egy gépkocsival közlekedett gyakorlatilag minden katonai biztosítás nélkül.
Innen fogjuk folytatni, mert azért az érdekel engem, hogy ez a nagyon-nagyon sok izgalmas szelete a történelemnek, ez hogyan jelenik meg a könyvben, milyen hosszan vagy milyen formában. Maradjanak velünk, erről fogunk hamarosan beszélgetni dr. Téglás Péterrel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Acél Endre, Acél Sodrony című kötet sorozatának első részéről mesél dr. Téglás Péter. Ott tartottunk, hogy engem nagyon-nagyon kíváncsivá tettél, hogy ez a sok-sok izgalmas epizód a világtörténelemből, a magyar történelemből, ugye a 50-es évektől fölfelé, ha jól értem, milyen formában jelenik meg a könyvben. Tudjuk, hogy 5 kötet, na de akkor is olyan sűrűek itt az események. Milyen hosszan, hogy van válogatva?
Na most nagyon hangsúlyozom, ugye, hogy egyetlen kötetről van szó, tehát az 5 kötet közül egyetlen kötetről van szó. Az 1950 és 54 közötti időszak magyar, illetőleg világpolitikai eseményeiről, magyar, illetőleg világ kulturális eseményekről van szó, és ami nagyon fogyaszthatóvá és élvezhetővé teszi ezt a kötetet, az az, hogy rövid fejezetekben másfél, maximum két oldal terjedelemben foglalkozik egy-egy eseménnyel kapcsolatban. Könnyen olvasható és könnyen emészthető. Na most haladok tovább, ugye 1952-ben beszél egy olyan eseményről, ami a mai napig a YouTube-on megtekinthető, Rákosi elvtárs 60 éves volt. Két részben a YouTube-on megtalálható az a hihetetlenül ízléstelen ünneplés, amiben ugye Rákosi elvtársat ebben az időben hát ugye méltatták. Akinek kedve van egyébként, egész nyugodtan nézze meg. Nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy a hézakpótló ismereteket ad Németországgal kapcsolatban, a német kettészakítottsággal kapcsolatban, az NDK fejlődésével, illetőleg utána az NSK, tehát ugye a Trizóna egyesítése után ugye az NSK fejlődésével, és azzal a csodával, hogy a földig bombázott és a földdel egyenlővé tett Németország hogy tudott az 1950-es évek elejére már Európa, sőt a világ egyik meghatározó gazdasági hatalmává válni. Hogy fogadták vissza a civilizált államoknak a közösségébe? Hogyan lett a NATO-nak a tagja? Hogy bosszantotta ez az oroszokat? Nagyon érdekes egyébként, ugye foglalkozik természetesen Sztálin halálával, ezzel az eseménnyel mi korábbi ismertetőnkben ugye többször foglalkoztunk. Sztálin halála után az új szovjet vezetők megpróbáltak valamiféle német egyesítési stratégiát kidolgozni. Elsőrendűen az volt az elképzelésük Élemberijával, hogy Németország egyesüljön, tehát az NDK és az NSK egyesüljön, viszont legyen semleges, és egyetlen katonai tömbhöz sem csatlakozhat. Ezt érdekes módon a legélesebben Adenauer kancellár, ugye az első fantasztikus eszű, fantasztikus politikai érzékű kancellárjuk volt, aki gyakorlatilag megvétózta.
Ez a szándék, lehet, hogy nem értettem pontosan, ez kinek volt a szándéka, hogy egyesítsék az NDK-t, NSZK-t, és hogy legyen semleges?
Természetesen az oroszoknak volt elsőrendűen a törekvése, a németek természetesen szerették volna az országukat egyesíteni, de nem minden áron. Tehát amiről beszéltem, ez a zseniális kancellár, egyébként idős ember, gyakorlatilag megvétózta. Nagyon világosan tisztában volt azzal, ha ők semlegesek lesznek, Németország védtelenné válik, és előbb-utóbb szovjet befolyási övezet lesz. Ezért volt benne egy kis cinizmus, rettentően nem szerette a poroszokat. És némi kajánsága vette tudomásul, hogy az NDK gyakorlatilag azonos a valamikori Poroszországgal, ugye Nyugat-Poroszországgal, és egy kicsit úgy volt vele, hogy hát megérdemlitek a sorsotokat, de ezt én olvasom ki a sorokból, hogy ha tévedek, akkor ugye nyilván én rám kell haragudni, de az teljesen biztos, hogy ez a féle politika, ez, hogy ezt a kifejezést használjam, nagyon bejött neki, mert az NSZK valóban világhatalommá lett gazdaságilag, meghatározó hatalommá, és én úgy gondolom, hogy ma már a német egyesítés után valóban a demokrácia egyik védőbástyája.
Ha jól kiszámoljuk, hány évvel a második világháború után következik be az, amiről beszéltél, hogy gyakorlatilag a egyik ismét vezető gazdasági hatalommá válik NSZK, tehát a nyugati Németország?
Hát fölfoghatatlan gyorsasággal. Tehát ez olyan fölfoghatatlan gyorsasággal, hogy ugye 1945. május 8-án kapitulált Németország, és lényegében 1950, 51, illetőleg 52, amelyről beszélünk, olyan GDP-t, olyan nemzeti jövedelmet produkált, amely már szembeszökő volt, amelybe természetesen a Marshall segélynek és nyilván az amerikaiaknak nagyon jelentős szerepe volt. Természetesen ehhez bizonyos szerencse elemek is társultak, de alapvetően tényleg a német szorgalom és a rendkívül magas német intelligencia az, amely lehetővé tette ezt a féle gazdasági fellendülést, és különösen szembeszökő, hogy ez a féle gazdasági fellendülés a keleti részen egyáltalán nem következett be. Hát ugye ott orosz barátaink uralkodtak, és hát minden tekintetben ugye az ő eszüket vagy féleszüket kellett követni. És
kontraszelekcióját, ugye buta vezető, akkor a buta legyen a beosztott.
Igen, hát hogy ez mennyire így van, ugye gondoljunk Walter Ulbrichtra vagy Erich Honeckerre, akik hát teljes mértékben a szovjet érdekek kiszolgálói voltak. Még arra szeretném a reménybeli olvasóknak a figyelmét fölhívni, hogy ebben az időszakban természetesen nyugati irodalom, illetőleg nyugati filmek Magyarországra nem jöhettek be, kizárólag szovjet, illetőleg magyar gyártmányú filmeket nézhetünk. Egyetlen kivétel volt ez a Királylánya feleségem, amelynek főszereplője Gerald Philipp, illetőleg Lolo Brigida, és az érdekessége az, hogy a korabeli meglehetősen prűd körülmények között engedték, hogy Lolo Brigida többé-kevésbé fedetlen keblekkel mutatkozzon.
Nagyon szépen köszönjük. Ez a filmajánló nagyon szép befejezése volt a Célendre acél sodrony kötetének, 50-től 54-ig feldolgozó magyar és világtörténelmi alkotásnak. Köszönjük, és várunk jövő héten is szeretettel.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péterrel beszélgettünk.